Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban a Kikapcs Alapítvány két alapítójával, Környei Vikivel és Bárdió Lucával beszélgettünk.
Nagyon kösz, hogy itt vagytok. Meséljetek Réci első körben a Kikapcsról egy kicsit, hogy mivel foglalkoztok ott, hogyan működtök, hányan vagytok, ilyesmikre vagyunk kíváncsiak.
Sziasztok! Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk. A Kikapcs Alapítvány küldetése, hogy sajátos nevelési igényű családoknak biztosítunk egy megértő, szerető közösséget, illetve országosan együttműködünk szállodákkal, és minden évben minden Kikapcs közösség családot elviszünk nyaralni egyszer, egy háromnapos nyaralásra, ahol biztosítunk számukra önkénteseket és szakembereket, akik fejlesztést biztosítanak nekik, és izgalmas programokat, és 2019-ben indultunk el 20 családdal, tavaly 2020-ban már több mint 50 családnak tudtunk segíteni, és 2021-ben idén az a célunk, hogy 100 családnak biztosítsunk közösséget és nyaralásokat.
Igen, és ami még talán fontos kiegészítésnek, hogy már hárman vagyunk egyébként február óta, szóval már hárman dolgozunk nap mint nap azon, hogy ez a cél megvalósuljon, hogy minél több családnak tudjunk kedvezményes üdülést és egy szerető közösséget biztosítani, ugyanis van egy gyakornokunk, fizetett gyakornokunk, aki a családok boldogságáért felelős.
És jéj, hogy nem ingyenes gyakornokságot csináltok, nagy pozitívum. Arról tudnátok egy kicsit beszélni, hogy ugye elseni gyerekek családjaival foglalkoztak, azaz sajátos nevelési igényű gyerekek családjával. Mit értünk ez alatt?
Ez egyébként egy nagyon széles és tág fogalom, szóval a diszesektől kezdve beletartoznak akár a halmozottan sérültekig is. Viszont mi, akikre így fókuszálunk, és akik a legnagyobb részben megtalálhatóak így a Kikapcs közösségben, azok leginkább az autista gyerekek, mert úgy tűnik, hogy ugye nekik tudunk a legnagyobb segítséget nyújtani. Emellett viszont vannak ADHD-sok is, ugye viselkedészavaros gyerekek a közösségünkben, vannak halmozottan sérültek is, CP-sek, vannak mozgássérültek is, úgyhogy nagyon színes a társaság.
Egyébként az fontos megemlíteni, hogy közgazdászok vagyunk, viszont együtt dolgozunk szakemberekkel, és tőlük szoktunk segítséget kérni minden ilyen ügyben, hogy mi is tudjunk fejlődni, és mindig van velük szakember is, szóval nem csak.
Ugye mindketten közgazdásznak tanultatok, és tudnátok egy kicsit mesélni arról, hogy hogyan nőtte ki magát egyetemi projektből egy olyan dologgal, ami miatt a Forbes 30 Under 30 listájára is felkerültetek tavaly, ami egy iszonyatosan menő dolog szerintem.
Igen, mi is nagyon nagy megtiszteltetésnek éltünk meg, és nagyon meg is lepődtünk, hogy ilyen fiatalon bekerülhetünk ebbe a listába. Szerintem mindkettőnknek célja volt egyszer, de azt nem gondoltuk, hogy ez ilyen fiatalon sikerülhet. És minden úgy kezdődött, hogy volt egy ilyen startup inkubátorba lehetőségünk csatlakozni az egyik egyetemi órán, és mondtam Vikinek, hogy menjünk, tök jó lesz, végre valami gyakorlati dolgot is csinálhatunk, és volt egy ilyen rapid randi, mindenkinek el kellett mesélni egy ötletet, és akkor a legjobb hármat kiválasztották, és az a három ember kapott csapatot, és ezen a három projekten kellett dolgozni egy fél éven keresztül. Az volt a feladat, hogy piacot kutassunk, és validáljuk is ezt az ötletet, és akkor nekem volt egy olyan ötletem, ami egyáltalán nem kapcsolódott az SNI-s gyerekekhez és a családjukhoz, viszont ránk nézett a tanár úr, hogy mindegyik csapat nagyon jól halad, lányok, mi a baj, sehol nem tartatok, és akkor mondtuk, hogy hát mindenképpen beteg gyerekeknek szeretnénk segíteni, de nem volt ilyen ötletünk. És akkor ma biztatott minket a tanárunk, hogy akkor gyerünk, kezdjünk el piacot kutatni, és akkor emlékszem, hogy kaptunk pár telefonszámot olyan családokhoz, akik sajátos nevelési igényű gyereket nevelnek, és kijöttek a problémák, amik azok voltak, hogy például képzeljétek el, hogy sok esetben egy ilyen családtól a nagyszülők is eltávolodnak, nem csak a barátok, hanem a nagyszülők is azt mondják, hogy köszönöm szépen, ilyen a gyerkőc, akkor én nem szeretnék részt venni annyira szorosan az életükbe, illetve nagyon sokszor anyagi gondokkal küzdenek, hiszen napi terápiákat kell biztosítani a gyerekeknek, ez nagyon-nagyon sok pénzt emész fel, és emellett ugye kevesebb lehetőségük van arra, hogy egy szerető közösségbe tartozzanak. Szóval erre próbáltunk megoldást nyújtani, és ugye a sulis projekt végén volt egy verseny, amit szintén megnyertünk, és szerintem akkor döntöttük el, hogy mindenképpen szeretnénk ezt megvalósítani, nem szeretnénk, hogy ez csak egy egyetemi projekt legyen. És akkor elkezdtük szépen a pilot projektet megcsinálni, itt kijött az, hogy ténylegesen van arra igény, amit kutattunk, és akkor létrehoztuk az alapítványt, ami mára pedig már a szerelem projektünk.
Szerintem az nagyon nagy vállalás, hogy az esen is családokat választottátok, mert ugye, ahogy te is mondtad, hogy az egyáltalán nem egy homogén valami, hanem egy nagyon-nagyon széles spektrum igazából, amiben tényleg nagyon sok dolog beleférhet. Hogyan segít ez a fajta integráció, vagy ez a fajta közösségi élmény az esen is családoknak? Mi a módszer, amivel dolgoztok? Miért ezt választottátok, hogy üdülést, vagy nyaralást, meg ilyen közösségi programokat biztosítatok?
Igazából mi ugye ezzel a közgazdásos módszerrel indultunk neki, szóval felmértük a problémát, és akkor arra kidolgoztunk egy megoldást, és amit a Luca is elmondott, hogy mik azok a fő problémák, amikkel ezek a családok szembesülnek, és mi erre dolgoztuk ugye ki azt, hogy mindenkinek nyújtunk évi egyszer a közösségünkben lévő családoknak egy nyaralást, egy 3 napos nyaralást, ami úgy néz ki, hogy hétfőtől szerdáig szokott tartani. Ebben mi, mint kikapcs is fizetjük az ott létnek így a felét, mármint úgy néz ki, hogy a partnerszállodákkal kötünk egy megállapodást, hogy ők adnak ilyen megkizelítőleg 50% kedvezményt a kikapcs alapítványnak, és mi még abból adunk a családoknak is 50% kedvezményt. És akkor ez az ott tartózkodás igazából ugye biztosítja azt is, hogy önkéntesek, illetve igény esetén konduktor, gyógypedagógus, vagy akár gyógyterápiás jóga oktató is vigyáz a gyerekekre, vagy fejleszti őket, és mondjuk abban az egy órában, amíg akár az animátorok foglalkoznak a gyerekekkel, a szülőknek is biztosítunk egy kis én időt, mert hogy az is kijött problémaként, hogy sajnos a szülők nem is tudják, mikor volt utoljára akár egy órájuk, hogy egymással beszélgessenek egy jót nyugodt pillanatban, úgyhogy a nyaralások így néznek ki, és ugye arra is nagyon figyelünk, hogy így a hasonló korú gyerekek együtt legyenek beosztva az üdülésekre, illetve a hasonló típusú gyerekek is, szóval a mozgássérülteket inkább egy üdülésre szoktuk beosztani, míg akár a hasonló korú autistákat is. Nyilván figyelünk a szenzoros érzékenységükre, ez alatt azt kell érteni, hogy ugye van olyan gyerek, aki nagyon nehezen viseli el a hangos zajokat, viszont ha van egy olyan másik gyerek, aki nagyon hangosan tud csak kommunikálni, akkor őket sem osztjuk be egy csoportba, hogy ugye mindenkinek meg legyen ez a jó élmény. És akkorra is ugye azért figyelünk, hogy tudjanak a gyerekek is egymással barátkozni. A közösségi programok, ami ugye egy a másik fő tevékenységünk, az a cél, hogy havonta minden hónapban megrendezzük, legalább egyszer, és ide viszont nincsen limit, bárhányan el tudnak jönni, de ezt is igény szerint szoktuk felmérni, hogy mi a családok kívánsága, hogy akár voltunk az Aquaworldben, mert oda szerettek volna nagyon sokan elmenni, vagy már hagyomány a normafa piknikezés, vagy akár csoki készítés, de volt, hogy vidékre is ellátogattunk egy gyerekközpontba, a Katica tanyára, úgyhogy itt is felmérjük az igényeket, és ez is ugye ilyen közösség erősítő programok szoktak lenni, ahol együtt kirándulunk akár, játszunk, úgyhogy ilyen teljes önfelett élményt próbálunk adni a családoknak.
És nagyon fontos szerintem még kiemelni, hogy tényleg az egész családnak szeretnénk segíteni, a szülőknek is, az egészséges tesóknak is, és például amikor a nyaralásokon este lefekszenek a gyerekek aludni, akkor a szülőknek szervezünk egy ilyen beszélgetős estet, amikor tényleg tudnak tapasztalatot cserélni, mesélni egymásnak, és akkor érezhetik azt, hogy nincsenek egyedül. És akár szervezünk programokat majd az egészséges tesóknak is, szerveztünk már nekik pszichoedukációt is, például pont tavaly a karanténban, hogy kicsit könnyítsünk a lelkükön. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy az egész családnak nyújtunk segítséget.
Igen, mert egyébként szerintem az még tök fontos, és azt így fel is akartam hozni a kérdéseken kívül, hogy ez nem csak a szülőket, meg magát az eseni is gyereket, hanem a testvéreket is szerintem nagyon gyakran hátrányosan érinti igazából, hogy ugye az egyik gyerekre annyira sok figyelem irányul, hogy neki sincsen lehetősége, igen, gyereknek lenni.
Nagyon jól mondod egyébként, és mondta is több szülő, hogy direkt azért is tartja fontosnak, hogy az egészséges tesókat is elhozza, hogy lássák azt, hogy másnak a tesója is van ilyen cipőben, és hogy ők sincsenek egyedül. És egyébként az egészséges tesók között is nagyon jó kis barátságok szoktak kötődni, szóval ez is nagyon jó.
Igen, például volt egyszer egy olyan nyaralás, ahol este rendeztek a gyerekek táncversenyt maguktól, és akkor beszálltak az egészséges tesók is, és az esenis tesók is, és így egymással versenyeztek, és nagyon-nagyon jó volt ezt látni.
Tök jó, tényleg egy ilyen közösség fontossága abszolút így érthető, és nekem mondjuk külsősként olyan furcsának tűnik, hogy eddig nem volt ilyen közösség, vagy hogy kevésbé lehetett talán így, hogy teljesen egyértelműnek tűnne, hogy hogy a családok megtalálják egymást, de nem, így ebből tudom, hogy egyáltalán nem így működik. Azt mondtátok, hogy egy ilyen piackutatással kezdtétek az egészet, és egy nagyon közgazdász szemmel mentetek bele. Egy kicsit arról tudnátok mesélni, hogy hogyan lett a piackutatásból egy konkrét terv, hogyan lett a tervből alapítvány, hogyan épültetek így fel?
Igazából válaszolok először az első kérdésedre, hogy szerintem az a különleges a kikapcsban, hogy mi nem úgy visszük el a családokat nyaralni, hogy például 2020-ban voltatok velünk, akkor 2021-ben nem jöttök, hanem azt szoktuk mondani, hogy mi egy életre tervezünk velük. Vagyis, hogyha bekerül egy család, ahol mondjuk 3 éves a kisgyerek, akkor 22 éves koráig egészen velünk tudnak maradni. Szóval ténylegesen hosszú távon egy közösség részesei lehetnek, és szerintem sok non-profit szervezet inkább egy alkalmi segítésre koncentrál. De egyébként a második kérdésre kitérve úgy kezdtük el, hogy a piackutatást, hogy telefonon beszéltünk a családokkal, és nem konkrétan elmondtuk nekik, hogy mit tervezünk, hanem kérdéseket tettünk fel ténylegesen, ami a problémáikra fókuszál, hogy erre tudjunk majd egy ténylegesen jó megoldást készíteni, és még az alapötletem az a szállodák működéséhez kapcsolódott, ezért ugye az így adott volt, hogy valamit kezdjünk a szállodákkal, és akkor ugye kijött a piackutatásból az, hogy milyen sok problémával küzdenek a családok, és akkor ezután elmentünk a szállodákhoz is, hogy mennyire lennének nyitottak egy ilyen együttműködésre, de még nekik se vázoltuk egyébként fel pontosan, hogy mi most mit szeretnénk, hanem inkább kérdéseket tettünk fel hozzájuk. És amikor ebből láttuk a nyitottságot, utána fogalmaztuk azt meg, hogy igen, elvihetnénk ezeket a családokat nyaralni, mert hogy 10-ből 8 család még a Balatonhoz se jutott el, vagy sátrazni se, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon nagy ez az arány, és akkor megszületett ez, és ez vonta maga után ugye azt is, hogy nincsen egy közösségük, nagyon hiányoznak például a szülőknek is, a barátok, meg a gyerekeknek is, és tényleg igazából csak reagáltunk a problémákra. De nyilván tényleg egy szervezetet felépíteni nagyon-nagyon sok mindenből áll, kommunikáció, akkor a szervezeti fejlődés, akkor a pénzgyűjtés, jogi dolgok, szóval nagyon-nagyon sok mindenbe kellett nekünk is beletanulni, hiszen még sose csináltuk ezt a gyakorlatba, és szerintem bátran kijelentetem, hogy minden évben tanulunk valami újat.
A közösségi médiának, mint olyan, ha már közösség, milyen szerepe volt abban, hogy ekkorára tudott nőni?
Nem fogok hazudni ezen a szóviccen, mert én is gondolkoztam.
Ja, nem rossz. Hát az elején egyébként nem fektettünk akkora energiát a social médiára, nem is tudtunk jó fotókat csinálni, meg szóval még elég ilyen zöldfülőek voltunk benne. És viszont így évről évre is ugye nyilván először így a barátok, ismerősök kezdték el bekövetni a kikapcsot, viszont ami rengeteget dobott, talán így a közösségi média növekedésünkön, azon túl, hogy ugye már így a családok is bekövetnek minket, és azoknak az ismerőseik is. Tavaly elindítottunk egy nagykövet kampányt először, ahol 20 nagykövet akkor kampányolt a kikapcs ügyéért, és itt azon túl, hogy ugye pénzgyűjtés a cél, amellett viszont a nem titkolt cél tényleg a brandnek így a növelése is, és ebben rengeteget segítenek a nagykövetek. És ez a kampány egyébként most is tart, csak most teljesen másik csapattal, 17 szuper nagykövettel, és azért igen, hogy ők is ugye osztják a kikapcsnak a hírét, a nevét, hogy mivel foglalkozunk, így rengeteg követő tudunk bevonzani, és ezen túl, ami nagyon jó, hogy nagyon sokan meg is keresnek, hogy szeretnének valahogy segíteni, valahogy együttműködni, önkéntes szeretne akár lenni, ami pont nagyon aktuális jelenleg, mert most van így az önkéntes toborzás, úgyhogy sok-sok szerepe van, és még van nekünk is hova nőni, úgyhogy hogy minél többen megismerjék így a Kikapcsnak a hírét.
Vissza fogunk még térni arra, hogy így szociális média, vagy közösségi média, fiatalság, ilyesmik, ne aggódjatok, de most, hogyha már így felhoztad, szerintem nagyon sokakat fog érdekelni, hogy hogyan tudnak nektek segíteni.
Hát igazából nagyon-nagyon sok módja van, hogy hogyan tudtok nekünk segíteni. Ugye a Viki már említette a nagykövet kampányunkat, ami március 31-ig még folyik. Itt van most 17 nagyon szuper nagykövetünk, akik beállítottak magunknak egy célösszeget, és kampányolnak azért, hogy a Kikapcsnak a célkitűzése, küldetése megvalósuljon, és most tudtok úgy segíteni nekünk, hogy adományoztok a Kikapcs hőseinknek, akár egy kávé árát, tényleg az is nagyon nagy segítség, sok kicsi sokra megy, ezt szoktunk mondani, illetve most képzeljétek el, hogy 2 évesek lettünk, és fogadhatunk idén először adó 1%-ot, és erre is biztatnánk mindenkit, mert ez is tényleg nagyon nagy segítség tud lenni, illetve ugye minden évben lehet utalni a számlaszámunkra, de ezen túl tényleg nagyon-nagyon fontos az is, hogy juttassátok el a Kikapcs hírét minél több olyan családhoz, akiknek tényleg tudunk segíteni, ismerjék meg a Kikapcsot, és jelentkezzenek hozzánk az infokukat kikapcs.eu-ra, illetve önkéntesek jelentkezését is várjuk most.
Az önkéntesek mit csinálnak egészen pontosan nálatok?
Hát most lesz az első év, hogy egy ilyen fix bázist, önkéntes bázist szeretnénk kidolgozni, mert ugye már 100 család a cél, hogy 100 családot vigyünk el idén nyaralni, és ötösével szoktuk beosztani ugyebár a családokat, ami ha ötösével számoljuk, akkor ez 20 turnus jelent, és 2019-ben mi még el tudtunk menni az összes nyaralásra, mert volt kb. 7 turnus, vagy 6-7, és viszont most már ugye annyira felhalmozottak a háttérfeladatok is, ami egyébként nagyon jó, csak hogy így nincs annyi erőforrásunk nekünk se, hogy ott legyünk az összesen, és ezért nagyon fontos tényleg, hogy legyen minden üdülésen legalább 2 önkéntes, vagy 1 önkéntes és 1 konduktor, illetve a közösségi programokra is el tudjanak jönni, mert hogy akkor ők tudják akár az üdülések alatt a családokat koordinálni, plusz ők tudnak így foglalkozni, játszani a gyerekekkel, illetve ugyanúgy azokban az előnyökben részesülnek, értem itt ugye, hogy nem kell nekik se fizetni a szállásért az ott lét alatt, úgyhogy leginkább ez lenne a fő feladatuk, illetve a közösségi programokon is szintén így ilyen animátori feladatok ellátása a gyerekekkel.
Akkor igazából, amire így ki akartam lyukadni, hogy nem csak szakképzettséggel rendelkezők jöhetnek hozzátok önkéntesnek,
nem, igen. De majd szeretnénk tartani egy tréninget nekik mindenképp, mert Hanni egyébként a gyakornokunk, ő gyógypedet végzett, szóval neki a szakmai tudása is a helyén van, és ezért az fontos lesz mindenképp, hogy majd jól beleássák magukat az önkéntesek is, hogy majd milyen családokkal, milyen gyerekekkel találkozhatnak, és mi lesz így a fő feladat.
Szóval nagyon fontos az, hogy megismerjük a célközönségünket, és ismerjük azokat, akiknek ténylegesen szeretnénk nyújtani a segítséget. Ezért is voltunk ott mindegyik nyaraláson 2019-ben, de ahogy ugye a Viki is említette, most már szükség van az önkéntes bázisra. De talán még ez is egy fontos része a piackutatásnak, hogy ez még most is folyik folyamatosan, amikor megismerjük a családokat, szóval mindig hozzá tudunk tenni egy kicsit ahhoz, hogy jobb és jobb legyen a szolgáltatás.
Van most egy ilyen vírus, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de ehhez fog kapcsolódni a következő kérdésem, hogy ugye nyilván ez most minden szülőnek extra megterhelő, hogy mondjuk bezárt az iskola és online oktatásra szorul a gyerek, de hogy gondolom egyrésztről, tehát hogy nyilván az SNI szülőknek, ahogy mondtátok, hogy egyrészt gazdaságilag vannak hátrányaik, mert hogy nem tudom, nagyon drágák a fejlesztések, nem lehet egy SNI-s gyerek mellett annyira elmenni dolgozni, de hogy ez most valószínűleg még jobban kulminálódott. Tudtok róla, hogy van esetleg valamilyen kezdeményezés, ami rajtatok kívül segíti ebben a helyzetben az SNI-s családokat, illetve hogy a ti munkátokat mennyire befolyásolja a koronavírus? Ez most 2 kérdés. Bocs.
Hát kezdem akár a másodikkal, vagy azt talán már említettük, hogy ugye tavaly tavasszal mi is hát sajnos, vagy nem sajnos, de alkalmazkodnunk kellett ehhez a kilátástalan helyzethez. Pedig már le voltak szervezve május-júniusra a nyaralások, illetve a közösségi programok is folyamatos szervezés alatt voltak, de van egy Facebook zárt közösségünk, mi ott szoktunk így nap mint nap akár kommunikálni a családokkal, és azt találtuk ki nekik tavaly, hogy egy hétről hétre lévő ilyen kihívást, játékos kihívást csináltunk nekik, ahol más családdal is együtt kellett működni, hogy például közös versírás valamelyik családdal, vagy húsvét is ugye pont beleesett, és akkor küldjék el, hogy milyen sütit sütöttek, milyen tojást, illetve voltak még ilyen rajzolós feladatok is, viszont nagyon jól rátapintottál Hanna a lényegre, mert nekik, igen, nem is a szóval mi a Lucával, minden családot felhívtunk tavaly tavasszal, hogy felmérjük, hogy esetleg hogy tudnánk nekik segíteni, meg hogy így ápoljuk a lelküket, és nekik nem is a vírustól való félelem az, ami leginkább így rosszá tette a mindennapjaikat, hanem a bezártság, mert tényleg, ha belegondolunk, egy autista gyereknek az elképzelhetetlen volt eddig, hogy neki ugye megvan a napi megszokott rutinja, hogy reggel ide mennek, akár iskolába, a bevásárolni, a játszótérre, és az egyik napra a másikra felborul, szóval ez nagyon sok gyereknél nagyon sok negatívumot is hozott elő, és ugye ez a bezártság egyre nagyobb feszültséget generált, és ugye a szülőkben is ez nagyon nagy ilyen lelkisebeket tudott okozni, úgyhogy ezért tartottunk nekik egy pszichoedukációs beszélgetést is, egy pszichológussal koordinálva. És most ugye nyáron aztán meg tudtuk tartani az közösségi programjainkat, illetve az összes nyaralást áttettük őszre. Egy nyaralást kellett sajnos lemondani, ami már beleesett a korlátozásokba, és hát most is jelenleg online tartjuk meg a közösségi programjainkat, és amint lesz valami változtatás, úgy mi is alkalmazkodunk a helyzethez. Az első kérdésedre válaszolva, most így nem tudok konkrétan még olyat, aki tud nekik segíteni az eseni családoknak így a COVID vírus helyzet alatt. Úgyhogy de egyébként jó kérdés, mert majd nekünk is érdemes utána nézni, de mi is próbálunk így, együttműködünk akár más alapítvánnyal, és akkor tableteket juttattunk el hozzájuk, hogy így online tudjanak tanulni, játszani, illetve legókat is, úgyhogy mi is próbáljuk így szebbé tenni a napjaikat más alapítványokkal akár együttműködve.
Tök jó, hogy így vannak ilyen alapítványok közötti együttműködések, de erről egy picit még tudnátok mesélni, hogy kivel, hogyan tudtatok együttműködni, hogy hogyan alakulnak ki ezek a kapcsolatok, és hogy mennyiben lehetnek mindkét félnek hasznosak?
Igen, ez egy tök jó kérdés, mert képzeljétek el, hogy egy nagyon szuper irodában vagyunk, az EPI-be, és nekik az a küldetésük, hogy irodahelyet és tanácsadást, fejlesztéseket biztosítsanak olyan non-profit szervezeteknek, akik gyerekekkel hátrányos helyzetű vagy beteg gyerekekkel foglalkoznak, és képzeljétek el, teljesen pro bono vagyunk ebbe az irodába, más szuper alapítványokkal, szervezetekkel együtt, és nyilván itt van egy olyan közeg, akikben sokkal jobban meg tudunk bízni, van egy bizalom már, és velük szoktunk együttműködni, akiket a Viki említett, a tabletos és a legós együttműködés, ez amíg azt a gyerekekért alapítványa jött létre, viszont tényleg nagyon-nagyon inspiráló az EPI-be lenni, hiszen olyan szervezetektől tudunk tanulni, akik már nagy motorosok úgymond, és több éve, akár 5-10 éve is működnek már, és ez nagyon-nagyon inspiráló.
Mit gondoltok, hogy a fiatalságotoknak milyen előnyei vannak?
Vagy hátrányai?
Talán inkább itt nem is a fiatalságot venném elő, csak megint ez, hogy mi ugye közgazdász szemmel gondolkozunk, nem a jól megszokott non-profittal, és talán emiatt azért mi nagyon dinamikusan is fejlődtünk, meg figyelembe vesszük ugye azt is, hogyha más ad valaki valamilyen tanácsot, mi azt szerintem nagyon gyorsan be tudjuk így integrálni a működésünkbe, vagy akár ha egy hibát észlelünk, vagy problémát, akkor mi azt nagyon gyorsan tényleg így alkalmazkodunk hozzá. Másrészt azért próbálunk így innovatívan is gondolkozni, meg igen, a bátorság, amit pont Luca még tegnap is felhoztál, hogy azt elmeséled.
Ja igen, hogy hogy nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy mindenhez nagyon pozitívan állunk hozzá, és hogyha van valami nehézség, arra inkább kihívásként tekintünk, és tényleg, ahogy a Viki mondta, gyorsan reagálunk, és emlékszem, hogy ugye az elején, hát nekünk semmi, nem voltak nagy kapcsolataink, és valahogy el kellett jutnunk a szállodaszövetséghez, hogy hát segítsenek nekünk szállodák kapcsán, hogy minél több szállodát tudjunk megkeresni, és működjenek velünk együtt, és emlékszem, hogy éppen Balatonon voltam, pizsibe, otthon ültem, és akkor gondoltam, hogy na, hívjuk fel a szállodaszövetség elnökét, és hogy meséljünk neki a kikapcsol, hát ha segít nekünk, és hát ha benne lesznek a kuratóriumunkban, mert még akkor alakult így a jogi háttere a szervezetnek, és képzeljétek el, hogy igen, mondott a szállodaszövetség elnöke, és tényleg csak annyit csináltunk, hogy bátran felhívtuk, hogy miért nem mondana nekünk igen, szóval tényleg nagyon pozitívan álltunk hozzá, és bátran gyorsan cselekedtünk.
Igen, szóval ez a merészség talán fontos, hogy nem félünk igazából a nem választól, mert tudjuk, hogy akkor majd lesz egy másik lehetőség, ami viszont biztos bejön.
Meg egyébként nagyon-nagyon sok mentorunk van, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ők tudnak támogatni minket, tudnak nagyon jó tanácsot adni, de például az elején szerintem nehézség volt, hogy sok mentorunk van, ezért mindenki kicsit más tanácsol nekünk, és hogy tényleg ne fogadjunk meg egyből a tanácsukat, hanem gondoljuk át, és úgy implementáljuk, ahogy nekünk az tényleg tökéletesen működhet. Szóval ezt így szerintem nehéz volt megtanulni az elején, hogy ne egyből azt mondjuk, hogy igen, igazad van, hanem tényleg gondoljuk át, és tényleg gondoljuk azt át, hogy a kikapcsba hogyan lehetne ezt implementálni.
Bár ezt ezzel egy picit már érintettétek, meg azért már adtatok pár tippet szerintem azoknak, akik mondjuk hasonló dolgokkal szeretnének foglalkozni, egy kicsit még tudtok arról beszélni, hogy így szerintetek mik azok a képességek, amiket valakinek fejlesztenie kell, hogyha mondjuk ezen a téren szeretne dolgozni, és itt most konkrétan non-profit alapítványokra gondolok, közgazdász szemmel mondjuk, mert én mondjuk abszolút látok egy olyan nem trendet, nem akarom trendnek nevezni, hogy sokan ilyen komoly közgazdászi karrierről egy kicsit inkább letérnek, és megpróbálnak valamilyen közösséget segítő, vagy hát ilyen társadalmat segítő témákkal foglalkozni, ami nagyon-nagyon szuper, és remélem, hogy a hallgatóink közül is lesznek páran, akik ezt meghallják, és azt mondják, hogy így tök jó lenne, hogyha én sem egy multihoz mennék el, hanem valamilyen hasonló dolgot csinálnék. Mi az, ami szerintetek fontos, mit tudtok tanácsolni, hogyha valaki mondjuk egyetemre jár, egyetemre felvételizik, végzett és gondolkozik ilyeneken?
Amúgy tényleg nagyon jó látni, mert én is még ugye Corvinusra járok pont, és hogy egyre nyitottabbak a fiatalok is, és hogy egy ilyen attitűdváltozás lehet észrevenni, hogy így a non-profit világára már tényleg egyre így komolyabb szemmel néznek, ami szerintem nagyon pozitív. És hát, hogyha közgazdászokról beszélünk, ugye amit mi is, ahogy mi is kezdtük, hogy ugye észleltünk egy problémát, és akkor, ha valaki úgy szintén észlel egy problémát, és az a ötlet csíra már megfogan az agyába, az már szerintem egy nagyon jó induló pont, ha arra ki tud találni valami jó megoldást, aminek tényleg van ugye alapja és miértje. Másrésztről igen, amit már így korábban is pecegettünk, hogy akár a bátorság, a kitartás is nagyon fontos, mert nekünk is volt, hogy jelentkeztünk egy ilyen non-profitos versenyre, szintén ugye így pénzt tudtunk volna nyerni, de nem sikerült, viszont nem adtuk fel, úgyhogy folytattuk tovább, meg hát azért sok nemmel találkozik az ember, de tényleg nem szabad feladni, meg pont ezt múltkor is említettem valahol, hogy én nagyon hiszek amúgy abba, hogy csapatba jó dolgozni, és hogy egymás tudását így nagyon ki lehet egészíteni, mert mondjuk lehet a másik pont azt tudja, amit te nem. Szóval ez lehet akár kétfős, három, négyfős csapat, de szerintem ez is nagyon fontos, hogy így gördülékenyebben tudjon előre haladni, akár egy non-profit szervezet is. Én talán ezeket tudnám.
Csapatban sokkal könnyebb dolgozni, és sokkal könnyebb szerintem is sikereket elérni. Még szerintem én is pont múltkor említettem, hogy az alázat is nagyon-nagyon fontos, és egyébként visszatérve arra, hogy sokan gondolják azt, hogy a non-profit az egyáltalán nem komoly, nem csinálják olyan komolyan profin hozzáállva a szervezet vezetői, és szerintem így azt kell, hogy mondjuk, hogy de, hogy ugyanúgy, ami non-profit, azt ugyanúgy kell csinálni, mint hogyha for profit lenne. Szóval a marketinget, a kommunikációt, a stratégiát, mi is csinálunk éves stratégiát, három éves stratégiát, öt éveset, szóval ezek mind nagyon-nagyon fontosak, hogy profin tudjunk működni. éves költségvetés tervezésünk van, ezt tartani kell, minden meg van tervezve, hogy ezt hogy érjük el, de igen, szerintem is ez lehet, hogy abból fakad, hogy közgazdásznak tanultunk, és alapjáraton ilyen a beállítottságunk, de hogy ezt lehet így is csinálni.
És miért jó ezt csinálni? Mit ad nektek személy szerint?
Hát nagyon-nagyon jó úgy felkelni minden nap, hogy azon dolgozhatsz, ami a szerelem projekted. Vikivel szoktuk úgy is mondani, hogy a kikapcsami szerelem gyerekünk egyelőre. És tényleg nagyon-nagyon sokat ad, hogy azon dolgozhatsz, amit szeretsz, kihívás is egyben, mert még nem vezettünk szervezetet, ebbe is bele kell tanulni, minden nap van valami új dolog, és igen, az is nagyon jó, hogy nagyon-nagyon színesek a feladatok, nincs két nap, ami ugyanúgy néz neki, szóval nagyon-nagyon sok mindent kell csinálni.
Meg az is nagyon sokat ad, hogyha elmentünk egy nyaralásra, az nagyon tényleg annyi pozitivitást adott a kis mindennapjainkba, és az mutatja meg igazán, hogy ez tényleg van helye és értéke és értelme csinálni, úgyhogy ha csak arra gondolok, hogy így odarohantak a gyerekek, hogy ne menj el, meg hogy maradjunk még, meg hogy így megfogják a kezed, úgyhogy meg így hiányzol nekik, szóval most is volt egy online beszélgetés, és akkor megkérdeztük, hogy Rozi, te mit vársz legjobban 2021-ben, és akkor az volt a válasz, hogy hát, hogy újra találkozzunk, szóval ez viszont mindennél többet ér.
Igen, meg képzeljétek el, hogy az első interjún, amikor bejött hozzánk az anyuka beszélgetni, akkor elsírta magát, hogy milyen jó, hogy mi vagyunk, és hogy értük vagyunk, és el se hisszük, hogy ez mekkora segítség, milyen hiánypótló, és a Vikivel mi is elsírtuk magunkat, amit soha életünkben nem gondoltuk volna, szerintem, hogy ez így egy ilyen komolyabb szituációban megtörténhet, és szerintem az volt az a pont, amikor rájöttünk, hogy igenis felelősséggel tartozunk értük, és hogy segítenünk kell őket minél profibban úgy, minden erőnkkel, ahogy csak tudjuk. És tényleg annyira aranyos sztorik vannak a nyaralásokról, a gyerekek nagyon-nagyon boldogok szoktak lenni. Meg a felnőttek is egyébként, szóval ők is feltöltődnek, ez látszik mindig.
És már említetted, Luca, az 1, 3, 5, 10 éves terveket, egy kicsit arról tudtok beszélni, hogy mi lesz a kikapcsövője, vagy hogy mit terveztek így ezzel az egésszel?
Persze. Ugye most 2021-re az a célunk, hogy 100 családnak tudjuk biztosítani a nyaralást, és kicsit szeretnénk a nyaralásokat is profiban szervezni, ezért ugye, ahogy már említettük is, mindig megy a családokkal majd egy szakember, és 15 partnerszállodát szeretnénk már bevonni idén. Egyébként célunk, nem titkolt célunk az is, hogy Magyarország összes olyan szállodáját, akik családbarátok, be tudjuk majd vonni a jövőbe, hiszen ez ugye segíti az inklúziót, mert tényleg volt egy olyan példa is, amikor a kikapcs gyerekek ott voltak a medencében, meg ugye a többi nyaraló gyerkőc, és mindenki a kikapcs gyerekekkel akart játszani, mert hogy ez milyen menő. Szóval így létrejön az inklúzió, ami alapesetben nem biztos, hogy megtörténhetne. Ez sem, ez is egy célunk, illetve hosszú távon most Vikivel pont elkezdtünk gondolkozni egy társadalmi vállalkozáson, vagyis egy for-profit cégen, Social Impact-tel, aminek az lenne a lényege, hogy minél több családnak tudjunk az alapítványon kívül is segíteni, de erről most sajnos nem árulhatunk el több információt, de majd reméljük, hogy nem sokára akár beszélgethetünk erről a projektről is veletek. De nagyon izgatottak vagyunk, és már itt is csináljuk az üzleti tervet, és reméljük, hogy egy év múlva talán el tudunk vele indulni.
De izgi. Nem, hogy nagyon jó, és pont jó, mert így a hallgatókat egy kis kíváncsisággal hagyjuk. De nagyon-nagyon-nagyon köszi, lányok, hogy így beszélgettetek velünk, és nagyon sok sikert.
Nagyon köszönjük tényleg a lehetőséget, meg nekünk is az első podcastünk, úgyhogy hajrá nektek is, csajok!
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.